50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyház megye fenntartásában és a területén működő más katolikus fenntartók köznevelési és szakképző intézményeinek tanévzáró tedeumát tartották meg délelőtt az Egri Bazilikában. Szentmisét mutatott be és felszentelte a Székesegyház új oltárát Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor egyebek mellett szólt arról, ez az első szentmise az új oltárnál, az újra egybenyitott belső térben, a megújuló bazilikában. Köszöntötte a kiváló teljesítményt nyújtó diákokat. Magyarország az orosz-ukrán háború kapcsán garanciát kapott arra, hogy az ország területén kívül nem kell részt vennie katonai akcióban, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral tartott megbeszélése után. A kormányfő hozzátette, nem kell se pénzt, se embert adni a háborúhoz, továbbá Magyarország területét nem lehet felhasználni a háborúba történő bekapcsolódás céljából. A NATO elfogadja Magyarország álláspontját, miszerint nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogató műveletekben, ugyanakkor nem is blokkolja az erre irányuló NATO erőfeszítéseket, közölt a főtitkár. Jens Stoltenberg elmondta, arra számít, hogy a júliusi washingtoni csúcs találkozójukon a szövetségesek megállapodnak arról, hogy a NATO vezető szerepet vállaljon az Ukrajnának történő biztonsági segítségnyújtás és kiképzés koordinálásában és elősegítésében. A világ válság övezeteinek helyzetéről, valamint a Magyar Honvédség aktuális feladatairól is tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt, Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar vezetője, és Tajti Norbert tábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a Sándor palotában. Kun Szabó István vezérőnagy főhadsegéd tájékoztatása szerint az államfő, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka kérte, hogy továbbra is biztosítsák és garantálják azt a harci készültséget, amely biztosíték az ország szuverenitásának megvédésére. A francia államfő felszólította mindazokat, akik nemet tudnak mondani a szélsőségekre, hogy fogjanak össze az előrehozott nemzetgyűlési választások előtt vagy után. A voksolást Emmanuel Macron azt követően írta ki, hogy az európai parlamenti választáson a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés nagyarányú győzelmet aratott, és a köztársasági elnök által fémjezett centrista pártszövetség messze lemaradva a második helyen végzett. Családbarát beruházásokat többek között 16 apartmanházat és multifunkcionális sportpályát adtak át a Nógrád vármegyei Mátra Verebély-Szentkúton lévő római katolikus nemzeti kegyhelyen. A 4 év alatt elkészült fejlesztésekre 3 milliárd 409 millió forintot biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a hely céljának nevezte, hogy a kereszténység üzenete mindenkihez eljusson, hívőkhöz, istenkeresőkhöz, de a hitetlenekhez is. A Katolikus Karitás országos központja 5 millió forinttal támogatja hazánk szélsőséges időjárás sújtotta nyugati területeit. A tornádó és a heves esőzés okozta károk elhárítására a humanitárius szervezet a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal működik együtt, hogy a helyreállítási munkálatok mielőbb megkezdődhessenek. A 1356-os központi adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal segíthetünk mi is, vagy online utalással a karitás.hu oldalon. 50 falvakban működő kisvállalkozás fejlesztéséhez nyújt támogatást Szíriában a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A magyar kormány finanszírozásával indult program a tavalyi földrengés és a korábbi háborús pusztítások után az újrakezdés segíti, ennek nyomán pedig 5000 ember megélhetéséhez járulhat hozzá. A segítő kezdeményezések adott körülmények között a hazatérése és az élet újrakezdésére adnak esélyt, megelőzve, hogy a kilátástalanság miatt újabb menekült hullámok induljanak el Európa felé. Hajléktalan emberek számára indult 8,5 milliárd forintos összeggel élelmezési és egészségügyi program, amelynek keretében országosan 88 helyszínen, munkanapokon átlagosan 4200 adag ételt osztanak ki. Nemcsak Dénes Sándor helyettes államtitkár ismertetése szerint a projekt tervezett futamideje 5 év, amelyet az Európai Unió 90%-ban finanszíroz, legfontosabb része az étkeztetés, és ehhez kapcsolódnak a kísérő, az életminőség javítását célzó intézkedések. A Hungarikumnak számító magyar védőnői szolgálatot érdemes bemutatni Európának, jelentette ki az egészségügyi államtitkár a Védőnők napján tartott ünnepségen. Ezért az egészségügyi kormányzat lehetőséget fog biztosítani erre a magyar soros EU elnökség alatt, mondta el Takács Péter. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen kisüt majd a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, további záporok, zivatarok kialakulására lesz esély. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Turi Sarolta és a technikus Karkus István nevében is. Jó vételt, tartalmas időtöltést kívánunk Önöknek. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Beszélő könyvek című folytatásos irodalmi műsorunkban James Herriot az Állatorvos is ember című írásának 21. részét Hevér Gábor tolmácsolásában hallják. Majd a Kapcsolj rá című műsorunk jön, melyben egyházi könnyű zenével szórakoztatjuk Önöket. Ezután a Sziluett szól, ebben Császár Zsóka túravezetővel, életvezetési tanácsadóval, nőknek szervezett kirándulásokról beszélgetünk. Majd ezután portréműsorunk, a Közelkép szól. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunkkal várjuk Önöket, Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól. 22 órakor a hírek után a Napversét hallgathatják meg, majd a Szószóló következik. Mai adásunkban az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia kínálta lehetőségekről, a Magyar Kálvária újabb gyarapodásáról, a Miskolci Egyetemi Kollégium felújításáról szólnak beszélgetéseink. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba gesztei plébános gondolatait hallják a rózsafüzér titkokról. 23 órakor a hírek után a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, majd a Hitvalló következik. Ebben Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya iskola központ diákjaival a barátság fontosságáról elmélkedik. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk itt a Szent István Rádióban.
Irodalom folytatásokban.
Volt Barnettet némi titokzatosság övezte Derobájban. Nem farmer volt, hanem ócskavas kereskedő. Fuvarozó. Linoleumtól használt autókig mindenfélével kereskedő ember, s a helybéliek csak egyet tudtak róla biztosan, hogy van lóvéja, sok lóvéja van. Azt mondták, amihez hozzányúl, pénzé változik. Megvett egy omladozó udvarházat pár mérfölddel a városon kívül, ott élt az elnyomott kis feleségével, s tartotta sűrűn cserélődő állatállományát. Pár tinót, néhány disznót, egy-két lovat. Sorra foglalkoztatta a körzet összes állatorvosát, talán azért, mert nem volt valami nagy véleménnyel egyikünkről sem. És meg kell mondanom, ez az érzés kölcsönös volt. Sose látta senki fizikai munkát végezni. A hét legtöbb napján Derobály utcáin mászkált, a szájából fityegő cigarettájával, feje tetejére tolt barna puha kalapjában és hatalmas testén csaknem szétrepedő, fényes, sötétkék öltönyében. Találkozásunk után pár napig nagyon sok dolgunk akadt, s a telefon a rákövetkező csütörtökön szólalt meg a rendelőben. Siegfried vette fel, s arckifejezése azonnal megváltozott. A szoba túlsó végéből is világosan hallottam a kagylóból előtörő hangos, parancsoló beszédet, s miközben hallgatta, kollégám arcát lassú pír futotta el, s a szája megkeményedett. Többször közbe akart szólni, de a vonal túlsó végéről áradó szóüzön nem állt le egy pillanatra sem. Siegfried végül felemelte a hangját és közbevágott, de abban a pillanatban kattant a készülék, s Siegfried már a süket kagylóba beszélt. Lecsapta a villájába a hallgatót és megperdült. Barnett volt, nagy ramazuri csapott, mert nem jelentkeztünk. Néhány percig dütöl sötét arccal merett rám. Árohadt szarházi! Üvöltötte. Ha mit gondol, ki a francő? Így piszkol engem, aztán leteszi a kagylót, mikor beszélni akarok! Egy pillanatig hallgatott, aztán felén fordult. Én mondom neked, James, nem mert volna így beszélni velem, ha itt van ebben a szobában. Oda jött hozzám, s fenyegetően behajlított ujjakkal kinyújtotta a kezét. Kit akartam volna azt a mocskos nyakát, akármilyen nagy darab marha, én mondom, megfojtottam volna azt a szarházit. De Siegfried, mondtam, hát a módszered? Módszerem? Milyen módszerem? Hát tudod, a trükk, amit kellemetlen emberekkel szemben alkalmazol. Megtoldod a számlát, ugye? Siegfried leejtette a karját, és dütöl zilálva nézett rám egy darabig. Aztán vállon veregetett, elfordult az ablak felé, és nézte a csendes utcát. Mikor visszafordult, komornak, de nyugodtabbnak látszott. Bizisten, igazad van, James. Ez a megoldás. Kémetszem Barnett lovát, de egy tízest számítok fel neki. Jó ízűt nevettem. Akkoriban egy ló herélése egy fontba, vagy ha szakszerűbb akarok lenni, egy guineabe került. Mit nevetsz? Kérdezte fanyarul kollégám. Hát a vicceden. Úgy értettem 10 font. Nem viccelek. Egy tízest fogok felszámítani neki. Ugyan már, Siegfried, ezt nem teheted? Csak figyelj, mondta. Majd én elbánok ezzel a szarházival. 2 nap múlva délelőtt a kasztrálásra való felkészülés ismerős műveletét végeztem. Kifőztem az emaszkulátort, és zománcos tálcára tettem a szikével, a vattatekercsel, az érfogóval, a jót tinktúrával, a varrófonállal, a tetanusz antitoxinnal és fecskendőkkel egyetemben. Az utolsó 5 percben Siegfried folyvást kiabált, hogy siessek. Mi a fenét csinálsz, James? Ne felejts el egy plusz üveg kloroformot betenni, és hozd az oldalszárakat, hát ha nem kábul el. Hová dugtad a tartalék szikepengéket, James? A rendelőablak előtt kuszán indázó visztéri a zöld fonadékán keresztül szivárgó napfény megvilágította a teli tálcát. Erről eszembe jutott, hogy májusban jártunk, és sehol sem jön a május reggel olyan aranyvarázslattal, mint a Skeldel House-ban. Az omló vakolatú, magas téglafalak és régi oromkövek meleg ölükbe fogadják a napfényt, és kiborítják a nyíratlan gyepre, a csillagfürt és harangvirág ágyásokra, a gyümölcsfák virág özönére, és legfelül varjak kárognak a szilfák legmagasabb ágain. Siegfried a kloroformaszkot vállára vetve utoljára még ellenőrizte a tálcára kikészített tárgyakat, aztán elindultunk. Alig 1/2 óra múlva behajtottunk egy régi udvarház külső kapuján, aztán végig egy mohás fasoron, amely fenyők és nyírfák között kanyargott fel a házhoz. A ház erdős háttérből nézett le a dombok és a láb hullámzó mérföldeire. Senki jobb helyet nem kívánhatott volna az operációra a dúsfűvel borított magas falú kifutónál. A 2 éves pompás pejlovat 2 pofa vezette be, akiket Mr. Barnett tipikus csatlósainak néztem. Nem tudom, honnan kaparta elő őket, de ilyen arcokat nem lehetett látni Derobály polgárai között. Az egyik egy barna manó volt, aki a társával való beszélgetés közben minduntalan rángatta a fejét és félszemmel hunyorgott, mintha valami szégyenletes titok részesei volnának. A másiknak fejét vörös borosta borította görvélykórosan piros ábrázat felett, amelyről úgy érezte az ember, darabok válnának le a legkisebb érintésre, és a lila hús mélyéről két apró szem villogott elő. Ezek ketten barátságtalanul néztek minket, s a sötét bőrű köpött egy derekasat, mikor közelebb értünk. Szép időnk van, mondtam. Vörös csak bámult rám. Kacsintó viszont bölcsen bólintott és behunyta a fél szemét, mintha valami kedvére való csalafintaságot mondtam volna. Mr. Barnett hatalmas, meghajlott alakja a háttérben imbolygott, szájában cigaretta fityegett, az éles napfény ragyogó fénysávokat csiholt a szűk, sötétkék öltöny csillogó szövetéből. Óhatatlanul össze kellett hasonlítanom ennek a hármas embercsoportnak a külsejét a ló szépségével és természetes méltóságával. A nagy pej felcsapta a fejét, aztán nyugodtan nézett a kifutóból felénk, szép nagy szeme fénylett az értelemtől, a pofa és a nyak nemes vonalai finoman beleillettek a test kecsességébe és erejébe. Agyamban zsibongtak a magasabb rendű és alacsonyabb rendű állatokról hallott megjegyzések. Siegfried körüljárta a lovat, megveregette, beszélt hozzá, szeme a fanatikusok gyönyörűségével fénylett. Pompás állat, Mr. Barnett, mondta. A nagy darab ember mogorván nézett rá. Hát csak ne tegye tönkre, sok pénzt fizettem ezért a lúért. Siegfried elgondolkodva pillantott rá, aztán hozzám fordult. Lássunk neki, ott a füvön fektetjük majd le. Kész vagy, James? Kész voltam, de sokkal jobban éreztem volna magam, ha a Siegfried békén hagy. Ló operációknál én voltam az altató és kollégám a sebész. És jó sebész volt. Gyors, ügyes, sikeres. Nem volt nekem semmi bajom a felállással. Ő végezhette a maga munkáját és rám bízhatta a magamét. De itt volt a Bibi. Siegfried állandóan beleütötte az orrát az én munkámba, és ezt idegesítőnek találtam. Nagy állatoknál az altatásnak kettős célja van. Kizárja a fájdalmat, és féken tart. Nyilvánvaló, hogy az ember nem sokra jut ezekkel a potenciálisan veszélyes jószágokkal, ha nem teszi ártalmatlanná őket. Ez volt az én feladatom. Sebészkésre kész, alvó pácienst kellett előállítanom, és gyakran gondoltam, hogy ez a nehezebbik rész. Míg az állat igazán el nem kábult, mindig valami feszültséget éreztem, és Siegfried ebből a szempontból nem sokat segített. Ott téblábolt a könyökömnél, tanácsot adott, hogy mennyi kloroformot használjak, és nem tudott addig várni, míg az altató hatott. Minden alkalommal megjegyezte, nem fog elaludni James. Aztán nem gondolod, hogy jó volna az egyik mellső lábát felkötni? Siegfried még most, 30 év múltán is, mikor olyan intravénás altatót használok, mint a Tipenton, ugyanúgy viselkedik. Türelmetlenül toporog, míg megtöltöm a fecskendőmet, hosszú mutató ujjával odabököd a vállam fölött a nyakéri redőbe. Én odaszúrnám, James? Határozatlanul álltam, társam az oldalamon, a kloroformos üveg a zsebemben, az altatómaszk a kezemben. Milyen remek volna, gondoltam, most az egyszer egyedül elintézhetném a dolgot. Végtére is 3 éve dolgozom mellette. Csak ismerem eléggé, hogy értésére adjam. Megköszörültem a torkom. Siegfried, valami eszembe jutott. Nem mennél odább, és ülnél le néhány percre, míg elaltatom? Micsoda? Azt gondoltam, jobb volna, ha rám hagynád. Elég sokan vannak a lófejek körül, nem akarom, hogy izgalomba jöjjön. Miért nem pihensz egy kicsit, majd kiáltok, ha elaludt? Siegfried felemelte a kezét. Drága barátom, ahogy óhajtod. Amúgy sem tudom, minek ácsorgok itt. Mint tudod, sose avatkozom bele a dolgodba. Megfordult, s a tálcában a hóna alatt elvonult oda, ahol a kocsi állt a fűben, vagy 50 méterre. Megkerülte a rovert, és leült a gyepre, hátát a fémnek támasztva. Eltűnt a szemem elől. Elöntött a béke. Hirtelen ráébredtem a homlokomat sütő nap lágy melegére, a közeli fákról visszhangzó madárénekre. Sietség nélkül felerősítettem a maszkot a nyaklóra, és elővettem a kis üvegmércémet. Most az egyszer bőven van időm. Kezdem pár drachmával, hogy megszokja a szagát, anélkül, hogy megijedne. Ráöntöttem a tiszta folyadékot a szivacsra. Járassák lassan körbe, mondtam Vörösnek és Kacsintónak. Apránként fogom neki adagolni, nem kell sietni, de jól fogják azt a szárat, hát ha megbokrosodik. Figyelmeztetésem szükségtelen volt. A 2 éves nyugodtan és félelem nélkül járt körbe, s így percenként valamivel többet csöpögtettem a szivacsra. Egy idő után lépései elnehezettek, és kezdett részegen tántorogni. Örömmel figyeltem. Úgy szerettem altatni. Még egy kis adag és kész. Kimértem fél unciát, és odamentem a nagy állathoz. A feje már álmosan bólogatott, mikor beadtam neki. Na, már majdnem kész vagy, öreg fiú. Dörbögtem, mikor hirtelen szétfosztott a béke. Nem fog elaludni, James! A zengő üvöltés a kocsi irányából hangzott, és amikor meghökkenve hátrapenderültem, egy fejet láttam a motorház tető felett. Újabb kiáltás hangzott fel. Miért nem kötött fel? Abban a pillanatban a ló megtántorodott, és békésen leroskadt a fűre. Siegfried késsel a kezében szökelve jött elő a rejtek helyéről, mint egy agár. Üljetek a fejére! Üvöltötte. Mire vártok? Egy percen belül felébred, és kössétek azt a kötelet a hátsó lábára, és hozzátok a tálcámat! És kérem a meleg vizet! Oda zihált a ló mellé, aztán megfordult, és belebömbölt a vörös arcába. Gyerünk, magához beszélek, mozgás! Vörös elügetett a karika lábával, és nekiütközött kacsingatónak, aki a vödörrel rohant vissza. Aztán kurta, de eszeveszett kötélhúzást rendeztek, mielőtt sikerült volna a kötelet a csűd köré tekerni. Húzzák a lábát előre! Kiáltott a társam, s az operációs terület fölé hajolt, aztán teli torokból felüvöltött. Húzzák ki azt a kurva lábat a szememből, értik? Mi a fene ütött magukba, még egy csúkot se tudnának elhúzni a fészkéről ennyi erővel? Nyugodtan térdeltem az állat feje mellett, féltérdem a nyakán nyugodott. Nem kellett leszorítani. Mélyen aludt. Áldásosan lehúnyt szemmel, még Siegfried a szokott villámgyors szakértelmével dolgozott. A néhány másodperces csöndet csak a tálcára visszaejtett műszerek csilingelése törte meg, aztán kollégám végig pillantott a ló háta mentén. Vedd le a maszkot, James! Az operáció befejeződött. Nem hinném, hogy valaha is könnyebb munkát láttam volna. Mire lemostuk műszereinket a vödörben, a két éves már talpra állt, és lassan tépkedte a füvet. Remekül altattál, James, mondta Siegfried a herélőt törölgetve. Tökéletesen is, micsoda pompás ló! Visszaraktuk szerelésünket a csomagtartóba, és indulni készültünk, amikor Walt Barnett nagy testtömege megindult felénk. A motorház tető felett nézett szembe Siegfrieddel. Hát ez semmi kis munka volt, dörmögte, és odacsapta a csekkönyvét a csillogó fémre. Mennyit akar érte? Volt valami pökhendi kihívás a szavaiban, és a lendületes erő a puszta brutális megjelenés láttán legtöbben, akik egy ginit akartak volna felszámítani, meggondolták és egy fontot mondtak volna. Kérdeztem valamit, ismételte meg. Mennyit kér? Ja, igen, mondta Siegfried könnyedén. Egy tízes lesz. A nagy darab ember rátette húsos kezét a csekkfüzetre, és kollégámra merett. Micsoda? Egy tízes lesz, mondta Siegfried újra. 10 font? Mr. Barnett szeme tágra nyílt. Igen, mondta Siegfried nyájas mosolyjal. Annyi? 10 font? A két ember szótlanul nézett szembe egymással a motorház felett. A madárdal és az erdő zajai szokatlanul hangosnak tűntek, ahogy a másodpercek teltek, és senki sem mozdult. Mr. Barnett dühösen nézett, és én a hatalmas, húsos arcról, amely mintha még nagyobb ragadt volna, társam sovány, erős állkapcsú, kiálló pofacsontú profiljára pillantottam. Siegfried arcán még ott ültek a könnyed mosoly maradványai, de szemének szürke mélységeiben veszedelmes fény csillant meg. Mikor már-már felordítottam, a kövér ember hirtelen lehajtotta a fejét, és írni kezdett. Átadta a csekket, de annyira remegett, hogy a papírdarab úgy libegett, mintha viharos szél fújna.
Hát, tessék,
mondta rekedten. Nagyon köszönöm. Siegfried gyorsan elolvasta a csekket, aztán hanyagul az oldal zsebébe gyömöszölte. Ugye milyen jó, Mr. Barnett, hogy végre igazi május van? Jót tesz mindnyájunknak. Az biztos. Volt Barnett motyogott valamit, és elfordult. Beültem a kocsiba, és néztem, hogy a hatalmas sötétkék felület hogyan távolodik nehézkesen a ház felé.
Legalább ez se fog még egyszer kihívni, mondtam.
Siegfried beugratta a motort, és elindultunk. Nem, James. Ha még egyszer erre a felhajtóra merészkedünk, azt hiszem, előveszi a 12-es puskáját. De nekem ez nagyon megfelel. Azt hiszem, el vagyok életem hátralevő részében, Mr. Barnett nélkül. Utunk a kis Bádonfalun vitt keresztül, és Siegfried lelassított a fogadó előtt. A sárgára festett épület néhány méterrel távolabb állt az úttól, rajta facégéren, a keresztbe tett kulcsok. s egy nagy fekete kutya szúnyókált a napos lépcsőn. Társam az órájára nézett. 1:45, épp kinyitottak. Jó lesne egy hideg sör, igaz? Nem hiszem, hogy valaha is jártunk már ebben a fogadóban. A kinti fényesség után pihentető volt a lefüggönyözött helyiség. A függönyöken át csak kósza napfény töredékek vetültek a padlóra, a repedezett töltyfa asztalokra, a nagy kandalló mellett álló magas támlájú padra. Jó napot, fogadós! Zengte társam, és a pulthoz lépkedett. A legfejedelmibb hangulatában volt, és úgy éreztem, kár, hogy nincs ezüstfejű botja, amivel a pulton kopogtatna. A söntéspult mögött álló ember mosolygott és illendő módon tisztelgett. Jó napot, uram, mivel szolgálhatok önöknek? Félig meddig arra számítottam, hogy Siegfried azt mondja, 2 meszellyel a legjelesebb seredből jó ember, de ehelyett felén fordult és azt dörmögte. 2 kis korsó keserű sört, ugye, James? Az ember csapolni kezdte a sört. Nem tartana velünk? Érdeklődött Siegfried. Köszönöm, uram, megiszok egy barna sört magukkal. És talán a kedves felesége is? Mosolygott Siegfried a fogadós feleségére, aki a poharakat rakta sorba a pult túlsó végén. Nagyon szépen köszönöm. Az asszony felnézett, nyelt egyet, és a csodálkozás kifejezése árasztotta el az arcát. Siegfried nem nézett rá hosszan, csak egy 5 másodperces villanása volt a szürke szemeknek, de az üveg többször neki koccant a pohárnak, mikor az asszony a kis pohár portóit kitöltötte magának, és a hátra levő időben álmatagon bámulta Siegfriedet. Ez összesen 5 shilling 6 penny, mondta a fogadós. Helyes. Társam beledugta kezét duzzadó oldal zsebébe, és összegyűjt bankjegyek, pénzek, állatorvosi műszerek, hőmérők, madzagdarabok különös keverékét csapta a pultra. Mutató ujjával megkavarta a masszát, és átpöckölt egy fél koronást és 2 shillingest a falapon. Várj egy pillanatra, kiáltottam. Az nem az én sebész ollóm. Pár napja elvesztettem. Siegfried elsöpörte a halmot a szemünk elől, bele a zsebébe. Szamárság, honnan gondolod, hogy a tiéd? Hát éppen olyan, mint az enyém. Szokatlan forma, szép, hosszú, lapos szárak, mindenfelé kerestem. James! Kihúzta magát, és jeges fensőbséggel fordult szembe velem. Azt hiszem, ennyi elég. Lehet, hogy képes vagyok meglehetősen alantas tettekig süllyedni, de szeretném azt hinni, hogy bizonyos dolgokat joggal tartok méltóságon alulinak. Például egy kolléga sebész ollóját ellopni. Hallgatásba burkolóztam. Ki kell várnom az idejét és máskor kísérletezni? Meglehetősen biztosra vettem, hogy egy kötöző ollómat is felismertem a halomban. Siegfried gondolatait azonban valami más foglalkoztatta. Feszült gondolkodásban összehúzta a szemét, aztán belenyúlt a másik zsebébe, hasonló gyűjteményt szedett elő, és aggodalmasan tologatta a pulton. Mi a baj? Kérdeztem. A csekk, amit most kaptam. Neked adtam? Nem. Abba a zsebedbe tetted, láttam. Én is úgy emlékszem, de nincs meg. Nincs meg? Elvesztettem a büdös vacakot. Nevettem. Ugyan nem veszthetted el. Nézd meg a többi zsebedet, valahol nálad kell lennie. Siegfried módszeres kutatásba fogott, de hiába. Hát, James, mondta végül, csak ugyan elvesztettem, de épp most eszembe jutott egy egyszerű megoldás. Én itt maradok, és iszom még egy sört, te meg visszaugrasz Walt Barnetthez, és kérsz tőle egy másik csekket.
Kedves hallgatóink, elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 21. része. Felolvasta Hevér Gábor. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet.
Kézben dombozkó, barátunk dombozkó. házra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az élet. Oratóriumban együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Jöjj hát és lépj be hozzánk, itt mindig akad szabad hely neked. Nézz körül, miért örül egymásnak itt minden gyermek. Testvért kapsz, akiben Jézus lép hozzád. Testvéred lép hozzád, de Jézus ölel át. Újjunk a szív és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az élek. Zeng, dall az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Újjunk a szív és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az élek. Zeng, dall az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Dobj el most minden gondot, csüggelésed hagyd az utcán, védj kézbe könyvet, tollat, tanulj, örülj, légy nagyon vidám. Nem vagyunk szentek, de segítünk néked, ha te is szeretnéd, ragyogtasd fel szívből fényed. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az élet. Zeng, dall az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Újjong a szív és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az élet. Zeng, dall az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco.
Risplendente.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing Your song. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Your holy name. Bless You, and on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Your holy name, Lord, I worship Your holy name.
sing like never before. Oh, my soul, worship your holy name.